Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, 9 óra 12 percen folytatódik a Millás reggeli Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
0-30-20-10-909 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Beszélhetünk mi kérlek szépen az őszi szüneti programokról, az RNX high-tech repülőgép átvizsgáló rendszeréről, a Fintech Lab Design Summit, mindenről. Az embereket egy dolog érdekli, az angol csaptelep.
Igen, hát ez van.
Azt írja egy másik hallgató, hogy Tom Scott YouTube csatornája szerint a nyitott melegvíz tartályok nem voltak biztonságosak, állatok mászottak bele, stb. Nem akarták a piszkos melegvízzel megfertőzni a biztonságos hidegvizet. Egy. Kettő, bejött technikus kollégánk, aki elmondta, hogy az angolok úgy oldják meg a kevert víz problémáját, hogy egy másfél literes műanyag fakont kiukasztanak, azt ráaplikálják a hideg, illetve a melegvízes csapra. Együtt megnyitják, és a flakonnak a száján keresztül már is jön az áhított, kevert, langyos víz.
Igen, egyébként tényleg több angol, írják ezt, hogy...
Csak
hogy...
a Monty Python tudnám idézni a francia lovagot a vár tetejéről, de ezt nem teszem.
Mivel a boilerben, pangó vízben mindenféle dolgok felszaporodhattak, törvény is volt rá, hogy az ihatónak szánt vizet nem lehet boilervízzel keverni a rendszeren belül. Tehát ugye ezt megkaptuk.
Ezt köszönjük szépen. A 17. Igen, században igen. Értem, de a 21-ben a high-tech szállodáikban továbbra sem.
De jó, hogy mondtad ezt, mert a 19. században viszont vissza tudunk menni.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
És a Millás reggeliben, szintén élőben Katona Csaba. Szervusz, jó reggelt!
Guten Morgen, jó reggelt kívánok!
Tegnap már morfondíroztam rajta, hogy amikor néztük az évfordulókat, hogy egészen pontosan 125 éves az Iparművészeti Múzeum, amit maga Ferenc József adott át.
És amit újítgatnak fel.
Igen, tehát ez is aktualitást ad neki. Igen. És hát, sőt, most már 125 éves és egy napos, mert gyakorlatilag el lehet mondani, hogy megkezdte az Iparművészeti Múzeum a második 125 éves ciklusát, hogyha ezt most más megközelítésbe veszem, és hogy Ferenc József adta át, hát hogyha az évszámot is figyelembe vesszük, 1896, és előhívja az emlékezetünkből a millennium szónak az alapjelentését ez a gondolatsor, akkor láthatjuk, hogy bizony ez ide illeszkedett bele, mert hogy a nagyévű millenniumi ünnepségsorozatnak az áróaktusa volt az Iparművészeti Múzeum átadása. Már olyan értelemben, hogy legalábbis ezt tekintették annak, itt azért halkan jegyezném meg, hogy nyugodtan lehet majd ilyen kortárs analó példákra gondolni, ezek átadásokkal mindig problémák voltak. Mondok két példát kapásból. Az egyik az az, hogy október 25-én 1896-ban mai témánk átadták az Iparművészeti Múzeumot, de utána még egy-két hónapig belül mindenféle utómunkálatokat végeztek, mert nem készültek el átadási határidőre. De hát a
ilyet
nem
még soha
mindig.
Nem hallottunk. Hát azóta a kor ugye, ugye? Meghaladta, és azóta minden óramű pontossággal működik. Lásd, második kerület Gyarmati Dezső úszoda.
Igen.
És még hosszan lehetne sorolni, hogy milyen szép dolog az, amikor átadnak valamit, aztán még egy kicsit paparáznak. De hát a millenniumhoz kötődik, csak hogy mondjunk jelentősebb késéseket, a Szép Művészeti Múzeum, akkor ide kötődik a várbeli Szent István szobor, ezek ilyen 5-10 éveket késtek. Tehát nyilván egy idő után csak le kellett zárni ezt a millennium ünnepség sorozatot, és itt ragadták meg az alkalmat, hogy akkor a Iparművészeti Múzeum legyen ez. Na de hogyan jutottunk el egyáltalán idáig, hogy legyen egy ilyen múzeum?
Csaba, bocsáss meg, maga az épület, és rögtön az elején tisztázzuk, igen? Az eleve múzeumnak épült?
Igen, kifejezetten...
És eleve iparművészeti múzeumnak.
Abszolút. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon tudatos dolog volt. Itt nem úgy képzeljük el a dolgot, hogy az épületet kisajátították, hanem egy nagyon határozott szándék húzódott meg mögötte. Ennek a szándéknak a gyökerei pedig ott ragaszthatóak meg, hogy a 19. századot, hogy hajlamosak vagyunk így a romantika, meg a különféle háborúk, meg a lelkesedéseknek a századaként leírni, amelyiket jogos, de azért ne felejtsük el, hogy hát az a ipari forradalom is az évszázada volt. Csak ugye ezt így kevésbé szeretjük hangoztatni, mert a romantikus regények azok valahogy közelebb állnak az emberek szívéhez. De gyakorlatilag arról tudunk beszélni, hogy volt egy akkora boom a iparban, mint ma mondjuk a számítástechnikában vagy az orvostudományban.
Csaba, hogyha jól halljuk, akkor egy fantasztikus helyszínt választott el ez a beszélgetéshez, mert majdnem, hogy az 1896-os évben átadott kisföld alattin utazol, miközben arról beszélsz, hogy mi történt 125 év az Iparművészeti Múzeummal.
Na, hogy is mondjam, csak a dolgok összefüggenek, főleg Budapesten. Én alapvetően most éppen a Mátrába tartok, de még a Budapesti szakaszán vagyok.
Helyes, még nagyon korai szakaszán. Na, szóval ott tartottunk, hogy általában ugye a háborúkkal és mindenfélével azonosítjuk ezt az időszakot.
Igen. Tehát az ipar. Az ipar fejlődésének azért páratlanul magasra ívelő időszak, ezt ne felejtsük el. Nagyjából így a század második felére, ez az utolsó harmadára feltétlen, hát az emberek jelentős részének a gondolkodása az olyan értelemben is megváltozik. Rádöbbennek arra, hogy az ember micsoda teljesítményre képes, és büszke lesz arra az ember, hogy ezek a gyárok, ezek micsoda dolgot tudnak létrehozni. Tehát gondoljuk bele abba, hogy ez milyen érzés lehetett egy idősebb embernek látni azt, hogy az emberi tudás milyen fantasztikus dolgokat tud létrehozni. És ezt a fejlődést büszkén kezelték. Voltak ebben az időben arra nézve is például törekvések, hogy akkor képeslapokat jelentettek meg városok, akkor például a kokáért egyebek mellett olyan dolgokat is föltüntettek a képeslapokon, hogy gyárak, gyártelepek a határba.
Aha, igen, tényleg.
Na és miért? Mert büszkék voltak rá. Ma már nehéz elképzelni. Nyilván, ha a gyár szponzorálja, akkor igen, de ma már a régiségeinkkel szeretünk dicsekedni, milyen szép a régi vár, milyen szép a régi városháza. Ebben az időben, emellett a büszkeség mellett ez is létezett, hogy igen, mi a modern világhoz tartozunk. És természetesen az iparművészet is egy nagyon magas fokú fejlődést produkált a 19. században, és nem véletlenül használjuk ezt a kifejezést, hogy iparművészet, mert világosan kiderült, hogy a funkcionalizmus mellett azért az ipar az esztétikát is remekül tudja szolgálni. És ennek jegyében Londonban 1857-ben megnyitották a lényegében a világ első iparművészeti múzeumát. Uh-huh. Ez a mai Victoria and Albert Múzeum. Hát, hogy kikről van elnevezve, ezt talán nem kell is részletesen ecsetelni, mert hát Angliában egy időben mindent Victoriával neveztek el. De ez kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy az iparművészeti termékeket mutassa be. És hát, ha valamit megcsinálnak Londonba, akkor a kontinensen is nagyon hamar megcsinálják. 1864, Bécsben vagyunk, és megnyílik az Österreichische Museum für Kunst und Industrie. Hát ezt sem nagyon kell szerintem lefordítanom.
És mind a kettőt érdemes látogatni, abszolút, úgyhogy meg legalábbis vagy az utódintézményeket, vagy pedig magát ezt az intézményt mindkét helyen, mert nagyon sok jó dolgot lát az ember.
Abszolút mértékig. Na és ez a kettő, ez szolgál gyakorlatilag mintagyanánt a Magyar Iparművészeti Múzeumhoz. Az nagyon hamar fölmerült, ugye mindig Bécs diktálja az ütemet nekünk, ugye mindig igazodunk Bécshez igazodni, de ezt a percig se felejtsük el, amit már többször említettem, de ez nagyon fontos dolog, hogy 1873-ban, amikor egyesítik ugye Budapestet, ugye Pest és Buda szabadkirályi városokból, Buda mezővárosból, illetve a Pest megyéből kikebelezett Margit szigetből, ahogy akkoriban fogalmaztak, akkor nem csak idézőjelben egy magyarországi fővárost hoznak létre, hanem egy birodalmi fővárost. Tehát egy Bécsen egyenrangú birodalmi fővárosnak a kiépítése a cél. Aha. És természetesen, ha Bécsben valami megtörténik, azt nekünk is meg kell csinálni. Most beszéltünk erről például a Nagykörút kapcsán, ugye, hogy a ringet utánozták például a kokáért. Na hát itt is ez történik, és 1872-ben már fölmerül a gondolat, hát ilyen kiváló embereket tudok említeni a kezdeményezők között, mint ebben a műsorban már többször emlegetett nagyszerű egyházi ember, Rómer Flóris, vagy egyszerűen fogalmazva, idézőjelben Olcsette, Hendoi Szántusz János.
Aha.
Hát ugye két olyan úri ember, akit az élet viszonylag más területéről szoktunk ismerni, de mind a ketten nagyon fontosnak tartják ezt a kezdeményezést, és beszáll melléjük egy arisztokrata is, Vicsi Ödön gróf, aki hűtő, tehát az ő érdeklődése ebből az irányból jön, és arra jutnak, hogy tulajdonképpen a különféle világkiállításokon megvásárolt tárgyakat, magángyűjteményeket, egyebeket egy múzeumba kéne tömöríteni. És a dolog lényegében ott dől el, hogy legyen egy ilyen múzeum, hogy Trefort Ágoston kerül a kultusztárca élére. Ő ugye Ötvös Józsefnek a sógora, és egyben pedig a hivatali utódja Ötvös korai halála után. És hát miközben Ötvös József nagyon korán távozott, talán még akkori fogalmak között, mai fogalmaink szerint mindenképp, de hát ha lehet ilyet mondani, szerencsére méltó utód foglalt el a székét, ezt Trefort Ágoston, aki viszont szívügyének tekinti az Iparművészeti Múzeumnak a létrehozását, és onnantól kezdve, hogy a kultusztárca másképp fogalmazva a kormányzó beleáll ebbe a történetbe, fogható az, hogy ez működni fog. Pályázatot írnak ki természetesen, de azért ez nem két perc alatt megy, és a pályázatot nem más nyeri meg, mint Lechner Ödön, tehát aki az Budapest arculatát mai napig meghatározó építész, illetve Pártos Gyula. Hát nagyon sajátos címe van az ő pályázatoknak, mert hiszen ezek névtelen pályázatok, keletre magyar. Tehát ez a ma is érzékelhető eszme gondolat, hogy a keleti gyökerek, a turáni gondolat, ez itt megfogható, de minden politikai felhang nélkül, csak ugye ez a stílus, ami Lechnert olyannyira jellemzi, amikor ezeket a különféle művészeti eszközökkel, tehát olyan művészeti eszközökkel él, hogy a magyar népi építészettől kezdve egészen odáig, hogy mindenféle keleti elemeket felhasznál az építészetében, sajátos stílus hozott létre. És ők nyerik meg a lehetőséget arra, hogy felépítsék ezt a épületet. Most visszatérve a műsor elén elhangzó kérdésre, a telket kifejezetten erre a célra vásárolják meg, és kifejezetten erre a célra épül föl. Ez a most felújítás alatt álló, hogy ti is mondtátok, egyébként gyönyörű épület, amire azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk. És az átadásra kerül sor oda 25-ig.
Hogy nem merült fel, hogy Ferenc Józsefről nevezzék el, ha már ugye a királyi főről lett elnevezve az angol hasonló intézmény?
Valószínűleg annyi mindent elneveztek már róla, hogy inkább egy funkcionalista nevet választottak, mert ugye hát volt itt a hídtól kezdve a Műegyetem, hogy mindent elneveztek ugye Ferenc Józsefről. És valószínűleg ez már kicsit sok lett volna, mert talán a gyakorlat is belejátszott, most arra gondolok, hogy ha mindent róla neveznek el, könnyű összekeverni a dolgokat. Tehát meg talán Ferenc József nem jutott el arra a szintre, ahol a borát, csak hogy egy fiktív figurát is megjegyítünk.
Oké, rendben van. Szóval visszautaznék egy picit Londonba, ugye a Victoria and Albert Museum. Tehát ott ugye a keleti kerámiák voltak fontosak, és a Zsolnai Vilmossal utazott oda a Lechner Ödön, és hát ugye ha azt mondjuk, hogy iparművészeti múzeum ma, akkor mindenkinek a zsolnai cserepek jutnak eszébe.
Na és hát nem véletlenül, mert a Zsolnai azért a 19. századi Magyarország, Európa, sőt a kis túlzásra világhírű márkája, ez a világhírűvel azért vagyok óvatos, mert azért nem biztos, hogy mondjuk Kínában, meg Dél-Amerikában, meg a mai Kelet-Timorban ismerték, de Európában mindenképp, és azért a Lechner nagyon komoly kapcsolatot ápolt vele, és nagyon jellemző az épületeire ez a Zsolnai cserék. Természetesen mások is előszeretettel éltek ezzel, gondoljunk a Magyarországos Levéltár főépületére, a Várba, ahol ugye szintén foghatóak ezek. Angliát illetően pedig, ha már erre kitértünk, ugye nem véletlen, hogy ott a keleti dolgok fontosak voltak, mert hát az a gyarmat birodalom, ami akkor már még létezett, az ugye untotta magából ezeket a fajta érdekességeket is, és erre a brit birodalom büszke is volt, és igyekezett bemutatni a Londonban élő, úgymond alatvalóknak is soha nem jutottak el a akkori gyarmatokra. És természetesen ebben is mintául szolgált, ugye mind Londonban, mint pedig Bécs Magyarországnak. És innentől kezdve rengeteg magángyűjteménynek az anyaga is bekerült egyébként a múzeumba, de ahogy említettem, azt is csinálták, hogy az állam költségén világkiállításokon ugye képviseltette magát Magyarország, és ott találtak valami olyasmit, amiről úgy ítélték meg, hogy érdemes bemutatni az Iparművészeti Múzeumba, vagyis kerüljön a magyar államnak a tulajdonába, akkor is tegyék közzé, akkor azt is megvásárolták, tehát nagyon hamar gyarapodni kezdett ez a gyűjtemény. Az átadást illetően pedig, hát az akkori kultuszminiszter Lassis Gyula, mert hát ugye Trefort Ágoston a kezdeményező már nem foglalta el természetesen 24 évvel később ezt a széket, hát ő ki is emelte ennek a jelentőségét, hogy valahogy itt a régi, meg a modern találkozik ebben a múzeumban, és az esztétikum, meg a gyakorlatiasság találkozik, hogy az iparművészet ugye magában hordozza a kettőséget. Ferenc József pedig, hát túl azon természetesen, hogy mondott néhány gyönyörű szót, egy gyakorlati, idézőjelben gyakorlati aktussal is hozzájárult a sikerhez. Fogott egy téglát, arra került némi habart, és egy ezüstlapáttal háromszor meglapogatta. Ez a múzeum bejáratának a záróköve volt, tehát ezzel úgymond szimbolikusan befejezte a múzeum építését, utána még jött néhány korabeli celebritás, ők elvégezték ugyanezt a mozdulatot, mert ugye micsoda megtiszteltetés utánozni a Kaiserhof Königet. És miután ez megtörtént, és a korabeli bulvár sajtó le is közölte ezt a névsort, hogy kik voltak ezek, mik voltak ezek, átadottnak nyilvánították az épületet, amit azért egy picit még azért építgettek utólag, de ez azt gondolom, hogy az értékéből áll, egy semmit nem von le. Átkettő még egy fontos nevet említsünk meg, Rád Györgyöt, a kiváló ügyűjtőt, ugyanis ő lett az első igazgatója, aki aztán olyan értelemben is hozzájárult a múzeum sikeréhez, hogy hát a villájá és a múzeum része lett, mert a gyűjtemény ütemesen gyarapodott, tehát sikeres kezdeményezésnek bizonyult ez, hogy legyen egy ilyen jellegű múzeum. És azt gondolom, hogy ez most így 125 éve elteltével csak megerősíthető, mert a múzeum ha nyitva van, az egyik leglátogatottabb múzeuma Magyarországnak. Változatlanul folyamatosan gyarapodó gyűjteménnyel, és nagyon-nagyon változatos tematikákkal, tehát én konkrétan már exhibis kiállítást is láttam ott, ami egy, mégiscsak egy ugye nem szorosan vett iparművészet, de ezzel együtt belefért a profiljába, és sikeresnek bizonyult. Hát főleg, hogy a téma, ha jól emlékszem, jó 25 évvel ezelőtt az erotikus exhibiszek voltak, de az így az exhibisz a hangsúlyos.
Oké, rendben van. Hát Csaba, köszönjük szépen ezt a betekintőt a 125 éves iparművészeti múzeumra, alapításának történetére és a hátterére. Neked jó utat akkor a Mátrába, jövő héten remélem, hogy találkozunk.
Szerintem ez fog történni, és köszönöm szépen, sziasztok!
Szervusz!
Köszönjük, szia!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk 1896. október 25-én, tehát pont tegnap volt az évforduló, adta át az Iparművészeti Múzeumot Ferenc József.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifik BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
És itt van velünk a vonalban Deák Dávid üzletkötő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, milyen nap virradt a budapesti értéktőzsdére?
A budapesti értéktőzsdén egyelőre eléggé unalmas a ma reggeli kereskedés, mind mozgás, mind forgalom tekintetében. Nagyon-nagyon alacsony 400 millió forint alatti forgalommal kezdi a Bux Index napot. 0,2%-os pluszban egyébként 54.996 ponton áll. Úgy látszik, hogy most egy kicsit kivárnak a befektetők a hazai piacon. Egyébként a blue chipeink közül is egyedül az OTP tud érdemi mozgást felmutatni. 7%-os pluszban kezdi a napot 18.955 forinttal. Mind forgalomban, mind mozgásában ő húzza magával igazából a Bux Indexet. Enyhe korrekciót láthatunk mind a MOL, mind a Richter részvényénél, előbb itt 2746, utóbbi 8700 forinton kereskedik ebben a pillanatban. A Magyar Telekomban egyelőre még nem nagyon volt kötés, 430 forinton áll a tegnapi záróárán igazából.
Hát ilyen lassan indult a tegnapi nap is, aztán hirtelen voltak ilyen kitörő szárnyaló papírok, mint a Cikk Pannónia.
Reméljük, hogy ma is lesz valami hasonló mozgás. Itt igazából most a kis papírok közül, amit én itt látok, egyedül az autóval is emelkedik szépen 3,2%-os pluszban 129 forinton, viszont még csak 20 millió sem volt egészen a mai forgalma, úgyhogy még azért ebből messze menő következtetéseket nem mernék levonni. Reméljük egyébként, hogy kicsit ahogy megyünk előre az időben, akkor több szereplő érkezik, ugye ma Ausztriában egyébként tőzsdeszünnap van.
Igen, ilyen nemzeti ünnep van, igen, és akkor onnan iránymutatás nem jöhet, de lehet, hogy majd az amerikai nyitáskor lesz valami, ott ugye duraktatják a gyors jelentésekkel az eredményeket.
Így van, reméljük, hogy délutáni kereskedés itthon is aktívabb lesz némileg.
Mi a helyzet a forinttal?
Forint egyelőre tovább borzolja a kedélyeket, igazából nagy erősödés nem tud mutatni, sőt, ma reggel még egy picit gyengült is a tegnapi záráshoz képest. Egy euróért 366 forint 50 fillért, míg egy dollárért 315 forint 90 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A nagyobb keresztekben némi euró gyengülést láthatunk, az euró-dollár most 1.1604, míg az eurofont 1.0842.25 ebben a pillanatban. Itt is igazából meglátjuk, hogy az amerikai kereskedésre folytatódik-e a forint további gyengülése.
Oké, köszönjük szépen, jó kereskedést nektek!
Köszönjük, szép napot, sziasztok!
Deák Dávid üzletkötővel beszélgettünk a budapesti értéktőzsde nyitása után egy 38 perccel.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok.
könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
A rovat támogatója a Budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkotó Egyetem.
Na hát van nekünk egy nagyon kedves figura, akitől ugye ebbe a tematikába, a millás reggeli, mint ilyen rendőrös, rendőrhadnagyos tematikába még az egyik szignálunkba is elcsentünk egy mondatot, itt az áró szignálról beszélek, csak még egyetlen dolog, vagy más fordításban csak egyetlen dolog lenne még. Kérdés az, hogy miért nézzük 50 éve a Kalambót, és ezt a kérdést, ezt Borbély Zsuzsa kulturális újságíróval feszegetjük. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt nektek is!
Na, hát van főleg egy... azért, mert hogy én elképedve nézem 75 ezredszer, hogy mindig azzal kezdődik, hogy lelövik a poént az elején.
Igen.
Tehát elmondják, hogy ki a gyilkos, pontosan tudja a néző, elmondja, hogy hogyan csinálják, és onnantól kezdve még van egy óránk, amíg Kalambó ugyanarra a következtetésre eljut, mint kicsit amire mi az első percben.
Kicsit hunyorogva, igen. Mi a titok?
Hát igen, ugye általában a krimik azok arra épülnek, ez a who done it, vagyis ki tette, ki csinálta, ki követte el. A Kalambó viszont a hogyan követte, vagy hát is igazából azt, hogy hogyan kapja el Kalambó a gyilkost, és ez a technika, ez alkalmat ad arra, bocsánat, hogy itt a háttérben kávét készítenek, szóval ez a technika, ez alkalmat ad arra, hogy a gyilkost ismerjük meg jobban. Aha. Tehát ugye... tulajdonképpen arról szólnak a részek, hogy mi a gyilkosnak a működésébe, meg a motivációjába látunk be elég jól.
Igen.
Tehát megnézzük azt, hogy ő tulajdonképpen miért követte el a tettét, és utána félig meddig neki tudunk drukkolni, hogy azt figyeljük, hogy a Kalambóval megtalálja azokat az elszórt nyomokat, amiket ő hagyott vagy nem hagyott, vagy pedig ejte hibát azáltal, hogy a Kalambó ugye különböző nyomásgyakorlásokat, vagy kedveskedéseket, vagy különböző technikákkal próbálja elkapni a gyilkosunkat.
De itt lehetett volna akár hibázni is, hogyha amikor elindult a sorozat, de valahogy úgy sikerült megtalálni ezt a karaktert, és olyanná sikerült formálni, hogy mindenki számára ez a kicsit esetlen ember, ez mintha itt tényleg így elbotladozna, és így véletlenül találná meg ezeket a különböző jeleket, amiből aztán később természetesen és letartóztatják a gyilkost.
Igen, hát ez ugye azért is nagyon-nagyon szimpatikus ez az egész karakter, meg valószínűleg azért lett ilyen nagyon sikeres, mert hogy ez egy gyakorlatilag egy átlagember karakter a Kalambó, és ezért valószínűleg ez az oka annak is, hogy ez egy amerikai sorozat ugye a 70-es években, és ez Magyarországon vagy Kelet-Európában ez ugyanolyan hihetetlenül sikeres tudott lenni, mint Amerikában. Tehát, hogy ez a kis emberség, ez az átlag emberség, ez amire nagyon jól rá tudtunk mi is rezegni, és ez az, ami miatt gyakorlatilag 50 éve nagyon népszerű. Sőt, itt a pandémia alatt egy teljesen új nézőréteget sikerült nekik megszólítani, tehát a mostani 20 évesek, akik amúgy ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, hogy van egy nagy hatalommal bíró, gazdag, vagyonos réteg, akik bármit megtehetnek, és emellett vannak olyan vannak a kis emberek, amilyenek ők, akiknek meg nagyon-nagyon behatároltak a lehetőségeik, és ezért a mostani 20 évesek ezek felfedezték a Kalambó sorozatot gyakorlatilag, és nagyon szeretik.
Érdekes dolog, ezt nem gondoltam volna.
Nekem nem is tűnt fel, de most, hogy mondod, tényleg mindig arisztokraták a csúnya fiúk ebben, vagy hölgyek ebben a sztoriban, és ugye mindig egy csomó geg jön abból, hogy Kalambó nem megfelelő öltözékben jelenik.
Igen, gyűrött balonkabát, meg ilyen régi autó, mindjárt szétesik. Igen.
Igen, hát ugye az van, hogy a Kalambó az a mi képviselünk ebben a gazdagoknak, meg a kivételezetteknek a világában. Tehát, hogy vagy ilyen nagyon gazdagok az illetők, vagy nem tudom, zeneszerzők, írók, tehát, hogy egy kis bepillantást engedünk, és a Kalambó ráadásul nagyon rá is játszik arra, hogy ő egy ilyen kívülálló, tehát, hogy csomószor vesz fel egy ilyen esetlen, rajongó attitűdöt, és egyébként ezt nem is lehet tudni, hogy ő igazából milyen, mert hogyha belegondolunk, akkor a Kalambónak magának a személyiségéről, vagy a hátteréről nagyon sok mindent nem tudunk meg.
Nem, annyit tudunk, hogy van egy kutyája, aki van egy felesége, aki ugye Kalambó felesége, az külön
sose ilyen, látjuk.
Ilyen dilemma, hogy ugye van-e neki, mert ugye mindig emlegeti, de sosincs. Az, hogy mi a hobbija, ki a főnöke, mióta rendőr, tehát így tényleg azért nagyon keveset tud az átlag nézés, mégis neki drukkolunk.
Igen, tehát hogy van egy olyan elmélet is, hogy a Kalambónak ezek a személyiségjegyei, azok igazából a nyomozásnak a szolgálatában állnak, tehát hogy a Kalambó tulajdonképpen egy szerepet játszik, és ez az esetlen ad nagy szerep, ez a nyomozási technikája.
Hát mert hogy elaltatja a gyanakvását, hogy jaj, egy ilyen gyűrött balonkabátos szerencsétlen, aki még a kutyája se hallgat, az hogy lenne veszélyes rám, a zseniális bűnözőre gondolhatná az ellenfele Kalambónak.
Hát egyrészt igen, másrészt meg lehet, hogy addig bosszantja, mert hogy olyanok is vannak, hogy addig bosszantja az illetőt, amíg valami hibázik.
Hibázik, igen, hibára készteti.
Ez egyébként ilyen tűpontosan megtervezett valami? Tehát, hogy ez ennyire profi munka, mert ahogy így hallgatlak, olybá tűnik, hogy ezt valaki nagyon tűpontosan kitalálta.
Mármint, hogy magát
a figurát, meg a filmeket, meg ezt az egész rendszert.
Hát a figura az maga az Peter Falknak köszönhető, hogy ilyen lett, mert hogy ő alakította ki még ezt a híres mondatot is, ő improvizálta, és aztán ezt meghagyták. De egyébként a filmeknek a készítése, tehát hogy ez bármi sorozatként emlegetjük, ez egy, az NBC-nek volt egy ilyen késő esti műsorsávja, ahol ilyen váltásban voltak különböző filmek, tehát hogy havi egyszer volt a Kalambó, és a másik 4 héten más sorozat volt. Tehát ez alkalmat adott arra, hogy nem ilyen heti sorozatban kellett készülni, sokkal több idő volt arra, hogy elkészüljön egy-egy rész, és emiatt sokkal jobban ki tudták dolgozni. Ráadásul ugye, amit mindenki nagyon szeret, hogy rengeteg vendégszereplő volt. Gondoljuk Johnny Cash-re például.
Hát az egyik kedvenc jelenetem az volt, igen.
És ejtőernyővel kimenekült a kisgépnek a lezuhanásakor.
Igen, és valahogy egy picit, bár annak ellenére ugye, hogy Kalambó volt a mi megszemélyesítőnk, vagy a mi képviselőnk ebben az egészben, egy picit volt néha olyan szimpatikus gonosztevő, akinek úgy szurkoltunk, így menekültünk vele, hogy csak lehet, hogy ő megúszza, vagy legalábbis így nem jár pórul, de hát soha nem járt túl az eszén.
Nem, egyébként szerintem, tehát hogy pont amiatt, hogy a gyilkosnak a perspektíváját is megkaptuk, azért az adott lehetőséget arra, hogy akár mi meg velünk együtt Kalambó, vagy mi Kalambóval együtt érezzünk a gyilkosokkal. Például a Faye Dunaway-nek az egyik karaktere ugye egy bántalmazó kapcsolat miatt, aha, vagy öli meg a szeretőt, aki egyébként a lányát is elcsábította, tehát hogy ez egy teljesen olyan karakter volt, akivel együtt tudtunk érezni, és a Kalambó is együtt érzett vele, de ettől függetlenül nem hagyta futni a nőt.
Közben itt gondolkodtam rajta, hogy pontosan az antipólusa volt az olyan karaktereknek, mint a Poirot vagy a Sherlock Holmes, akik eszméletlen zsenik voltak, mindent észrevettek, összerakták a képet, hát ő meg ugye az esetlen kisember volt.
Hát ő is összerakta a képet, és ő is tökéletesen megtalált mindent, de hogy ő ezt egy esetlenségbe csomagolta, de egyébként tehát, hogy tényleg egy kisember, tehát úgy nézett, hogyha belegondoltuk, olyan, mint hogyha a Taki bácsi a csütörtök esti műsorsából így átrontott volna, és az olajmágnásokat a Dallasban megpróbálta volna pénteken megregulázni, hogy ezt azért mégse szabad. Tulajdonképpen az volt, mint a nálunk ugye a Terence Hill Bud Spencer duó is azért volt ilyen nagyon népszerű, mert ők is a kisembernek a hősei tulajdonképpen.
Egyébként Amerikában hasonló népszerűségre tett szert Kalambó figurája, mint mi nálunk?
Nem, ez csak nálunk ennyire legendás. Amerikában inkább az jellemző, amit az előbb mondtam, hogy ott most kezdik el megtalálni a fiatalok ezt a sorozatot. Egyrészt a tematika miatt, tehát hogy ugye most egy csomóan ezt az antiglobalista, antikorporalista szemléletet felfedezték, és emellett pedig ugye ez egy nagyon más tempójú sorozat, mint amik mostanában vannak, tehát ez egy sokkal lassabb, jobban hömpölygősebb, nem ez a tak-tak-tak gyorsvágásokkal operáló, ahol még mondjuk főcím sincsen.
Igen.
Tehát hogy ez is egy nagyon más tempójú sorozatélményt ad a fiataloknak, és ez is egy újdonság nekik, és egy új közönséget talált meg.
Akkor egy reneszánsza van ennek, de én úgy hallottam, hogy itt a környéken, például a Romániában is elég érdekes dolgok történtek a Kalambó kapcsán.
Igen, ezt egy nemrég előkerült interjúban mesélte Peter Falk, hogy Romániában felkelés robbant ki, tehát ez nem mostanában volt, hanem még régen. Uh-huh. Ugyanis ott azt hitték, hogy azért van ennyire kevés kalamborész, mert hogy a helyi hatalom az nem vásárolja meg egész egyszerűen valami miatt, valami összeesküvés elmélet volt, hogy miért nem vásárolják meg a kalamborészeket. És akkor így a Peter Falk mesélte, hogy a román külügy megkereste őt, és megkérték, hogy egy román nyelvű üzenetben olvassa fel, hogy tényleg csak annyi rész készült, és hogy minden egyes rész, ami majd készül, az majd így Romániába is levetítik, és nyugi.
Na jó, hát azért nálunk meggyűjtöttek az izaórának, tehát igen, azért minden közép-kelet-európai országnak megvan a maga média történeti pillanata, a románoknak kalambóhoz kapcsolódik, a miénk meg egy megleonszióhoz és munkásságához.
Hát azért mi is magunkénak érezzük Peter Falkot, hiszen hát mindannyian tudjuk, hogy a Falk Miksa távoli leszármazottja, bármennyire is tagadják ezt.
Szeretnénk kisajátítani.
Bármennyire is tagadja, ezért ez jó volt.
Maga az érintett is. Egyébként mennyire skatujázták be Peter Falkot Kalambó szerepébe? Mennyire érte meg ezt teherként, ő erről tudsz-e valamit?
Sőt, bocsánat, hogy ide rohanok, de egyáltalán annyit se tud. Mi volt egyáltalán a keresztneve a Kalambónak? Mert azt hiszem, van egy kérdőjeles utalás valahol, hogy talán Frank volt, de az,
Frank
de,
Kalambó,
de
nem
az
nem.
Kérdőjeles utalás csak, és ráadásul egy spin-off sorozatban hangzott el, amit a feleségéről csináltak, mert ugye az is egy kérdés volt, hogy létezik-e. Rose Kalambó.
Hát az az igazság, hogy be kell valami, nem csinálta meg rendesen a házi feladatomat, nem tudom. Pont ennél a fédenövélyes résznél hangzik, hogy a fédenövély ilyen évődően megkérdezi a Kalambót, hogy mi a neve, mi a keresztneve, és amire a Kalambó azt feleli, hogy Hadnagy.
Hadnagy? Na, akkor ezek szerint a sorozatban nem hangzott el rendesen, és valahol később utaltak rá. Nagyon érdekes. Tehát ennyire beburkolták ezt a figurát, hogy még ez se derült ki róla.
Igen, tehát tulajdonképpen tökéletesen elválasztott. Tehát a munka és magánélet egyensúlyát fantasztikusan meg tudta valósítani, hogyha belegondoltok, hogy ennyire határvonalat tudott húzni.
Hát izgalmas minden esetre, és akkor ezek szerint most Amerikában egy új korosztálynak fut újra ez a sorozat, és felfedezték.
Igen, hát nálunk meg ugye mindenféle csatornák, hogy akkor ezek a bármilyen tévét bekapcsolsz, akkor két vagy három különböző kalambórészt tudsz megtalálni. Nem tudom, nektek van egyébként kedvenc rész?
Hát nekem a Johnny Cash-es volt, amikor felismertem, hogy kiről van szó, és akkor rögtön nagy örömmel néztem végig, mert maga a műfaj nekem egyébként nem a kedvencem, én pont azt a rejtélyt szerettem a krimiben, hogy mi történik, de...
Nekem a nemzetközi diplomáciai botrános, mikor az olajsejknek valami amerikai helytartója követel csúnya dolgokat diplomáciai mentesség alatt, és akkor az olajsejket is, vagy az olajmonarchiának a vezetőjét, aki egy fiatal ember, ilyen tinédzser korú, őt is be kell vonni a Kalambónak abba, hogy leleplezze magát ez az ember. És nem csak, hogy leleplezze magát, hanem hogy még el is tudják ítélni ugye a diplomáciai mentesség ellenére. Nekem azt tetszik.
Egy csomó mindent egyébként így megtanultunk, vagy hát én nem tudom, tehát ilyen különböző szakmákban azért beavatott minket mondjuk az ejtőernyő hajtogatásba, ugye a Johnny Cash-es részben, vagy volt egy rész, amikor egy film vetítése közben történt valami gyilkosság, és ugye ott tanultuk meg, hogyha felvillan a kis karika oldalt, akkor kell cserélni a tekercset. Csomó benfentes infót is megtudtunk az egyes szakmákban.
Na, a hallgatók mindent tudnak a szilikát vegyészettől az űrtechnológián át a medveállatkák nemi életéig. Most megírták, figyelj, a legszemfülesebb rajongók emlékeztetnek Kalambó keresztnevére, mert az epizódokban soha nem esik szó a Hadnagy teljes nevéről. Aha. Az első sorozat harmadik epizódjában viszont megmutatja a jelvényét, a fényképe mellett pedig egy pillanatra látszik a keresztneve is, az, hogy Frank.
Na, akkor jó, Frank, jó volt az információ.
És azt hiszem, második, hiszen ugye van egy Frank Drebinünk is, akkor a Frankek akkor ezek szóval rendőrök lesznek.
Igen. És a feleségének a nevét is csak egyszer mondja ki. Erre viszont emlékeztem egy korábbi cikkből, azt hiszem a Phantom szereplő volt ugye a Columbo felesége, és azt hiszem az volt neve, hogy Rose. De minden esetre ez nagyon érdekes. Hát akkor 69 epizód készült, vagy valami ilyesmi, tehát akkor ezt, aki nagy rajongó, az átnézegetheti, és akkor tök sok érdekesség derül ki, hogy mit. A kutyát hogy hívják? Na, ez ugye ilyen kérdése.
A kutya a neve, mert hogy ugye az egy csomó ideig görgő poén, hogy a kutyának nem tudnak nevet adni. De van az a zongoris testgyilkosságos rész, ahol ott mindenkit kérdezget, hogy hogy nevezze el a kutyáját, és kutya marad.
Igen, de jó. Na jó, hát akkor Columbo és egy új vérfrissítés.
És a feleségéről meg a 70-es évek végén volt egy sorozat,
ja,
két évaddal, négy különböző címmel. A főszereplője egy Mrs. Columbo névre hallgató rendőrfeleség volt, aki maga is nyomozott.
Na, látod? Valamire emlékeztem.
A széria gyártói nem örültek ennek a darabnak.
Igen, azt akartam mondani, hogy vajon ezt a kánon részének tekintjük.
Nem tekinthetjük a kánon részének. Viszont állítólag Peter Falk rendezett is Columbo epizódot, például az első évad utolsó epizódját társrendezőként, pedig a második évad első részét.
Na látod, milyen rajongókat szereztél nekünk, akik most már kiderült, hogy Milás Reggeli és Columbo rajongók.
A Columbo igazi felesége, az többször játszott is a sorozatban, mégpedig nagy részt gonoszokat. Vagy egy gyilkost, vagy egy gyilkosnak a szeretőjét alakította több különböző, három vagy négy alkalommal is.
Uh-huh. Nagyon klassz, Zsuzsa, köszönjük szépen, tök érdekes volt, hogy 50 éve hogyan hasít ez a sorozat, és akkor ezek szerint most megint. Köszönjük szépen, jó kávézást!
Én is köszönöm szépen, nektek egy jó napot, sziasztok!
Borbé Zsuzsával beszélgettünk, kulturális újságíróval, Columbóról.
És megfejtették a jelentést. Columbo egy Szokratész karakter. Hülyének tetteted magát, dokta ignorancia, nem érvel, hanem kérdez, és így kergeti bele partnerét az önellentmondásra, így buktatva le magát.
Igen, nagyon
ez a filozófiai
zseniális, köszönjük szépen.
Kultmogul. A Millás Reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
A rovat támogatója a Budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkotó Egyetem.
Na hát lejárt a műsoridő, ma is, holnap viszont 6.30-tól megint Millás Reggeli. Aki nem tudja, annak elmondom, hogy a millásreggeli.hu oldalon délután felkerülnek a teljes adás podcastjei, illetve lesznek kivágott tartalmak is, de hogyha RSS csatornánkra feliratkozott valaki, akkor ez automatikusan megérkezik. A YouTube csatornánkon szintén az összes beszélgetést meg lehet nézni és hallgatni, csak úgy, mint a Spotify csatornánkon, ahol szintén, hogyha fel vagy iratkozva, akkor megkapod. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, utánunk a Jazzy Lexikon sok-sok zenével, érdekességgel, majd délután uzsonnak amat egy ismétlés a mai műsorból, este pedig itt a Jazzin szintén egy Millás Reggeli részlet van, úgyhogy maradjatok egész nap itt a Jazzin, illetve keressétek fel a millásreggeli.hu-t. Köszönjük szépen a figyelmet!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
A Millás Reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor.